Maria Magdalena, Jesus, and you are his adored. He is worshiping and blessing, Saint Eustache, heart of
segedelmünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk, ami teremtő atyánkhoz ekként. Áldunk és magasztalunk téged, mindenható Isten, gondviselő jó atyánk, azokért a javakért, amellyel megáldottad a mi életünket. Köszönjük a vezetést, köszönjük gondviselő szeretetedet, amely éltetett bennünket, hogy emberi gyarlóságaink, a keresztek és a próbák ellenére is megtartottál bennünket. És most újból itt lehetünk advent küszöbén, amikor újból az adventi utat végigjárhatjuk, és annak beteljesedéseként lélekben, a mi életünkben is megszülethet újból a megtartó Krisztus. Add, hogy találkozzunk vele, hogy ez az ünnep ne merüljön ki külsőségekben és evilági hiába való dolgok után való rohanásban, hanem valóban Krisztus legyen ünneplésünknek a középpontjában, hogy a testélet ígében megláthassunk téged, akit földi szemünkkel nem láthatunk, de lélekben most is megragadhatunk. Kegyelmes Istenünk, így légy közöttünk, áld meg együttlétünket, szenteld meg a mi életünket, s taníts bennünket, hogy az ígéből, az örök élet beszédjéből megismerjük a te titkaidat, és áldott népetként magasztalhassunk téged, itt a földön, s mindörökké. Ámen. Istennek szent ígéjét olvasom János evangéliumából, János evangéliumának 5. részéből, az 5. rész 2. versétől kezdődően a 16. versig terjedő szakaszból ekként. Van pedig Jeruzsálemben a Lyukkapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek, 5 tornásza van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok, nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szálla a tóra, és felzavará a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyul. Akár minémű betegségben volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta néki, akarsz-e meggyógyulni? Felele néki a beteg. Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba. És mire én odaérek, más lép be előttem. Mondanék ki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszoljádat és járj. És azonnal meggyógyul az ember, és felvedi nyoszoljáját, és jár. Aznap pedig szombat volt. Mondának azért a zsidók a meggyógyultnak. Szombat van, nem szabad néked a nyoszoljádat hordanod. Felele nékik, aki meggyógyított engem, az mondá nékem, vedd fel a nyoszoljádat és jár. Megkérdék azért őt, ki az az ember, aki mondá néked, vedd fel a nyoszoljádat és jár. A meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrevonult sokaság lévén azon a helyen. Ezek után találkozik vele Jézus a templomban, és mondanéki, ímé meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elmén az az ember, és hírül adá a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. És emiatt üldözőbe vevék a zsidók Jézust, és meg akarák őt ölni, hogy ezeket művelte szombaton. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, nagyon nagy öröm, amikor a mai világban ilyen sokan együtt tudunk lenni, és örvendezhetünk egymásnak. Mert az Isten megtartotta a mi életünket, adott erőt is, hogy eljöhessünk ide, és adott olyan szándékot és akaratot, hogy időt szakítottunk egymásra, és időt szakítottunk arra, hogy az Isten ígéje mellett így együtt letelepedjünk. Meg sem gondolja az egészséges ember azt, hogy mennyi nyomorúság van ebben a világban. El sem képzeljük, hogy mennyi beteg van ebben az életben. Testi és lelki nyomorúsággal küszködők, fekvő betegek, vakok, sánták, bénák, aszkórosok sokasága ebben a mai világban, akik várják ma is a szabadulást, várják ma is a gyógyulást, várják ma is a csodát. Mert a gyógyulás, a szabadulás ma is csoda. Erre a csodára várnak a kórházak folyosóin és a szakrendelők előtt. Hosszú órákig, talán napokig is, vagy kórházi és otthoni beteg ágyakon hetekig, sőt évekig, egyesek mind halálig. Ezrek és ezrek várják az óhajtott szabadulást. Vannak, akik reménykedve, és vannak olyanok, akik már nem reménykednek a gyógyulásban. Lemondtak mindenről. És ott ülnek az arcokon ezeknek az érzéseknek a kifejezései. Én magam is találkoztam ilyen emberekkel. Az elmúlt hetekben többször voltam kórházban, mert jártam én is a szememmel kezelésre, és láttam azt, hogy a szakrendelők folyosói bizony tele vannak ilyen gyógyulásra vágyódó emberekkel. Ott ülnek a padokon, van, aki tolókocsiban hoznak, vagy esetleg guruló ágyon mentős tolja be a rendelőbe a szakorvoshoz a betegséggel sújtottat. Mintha az egész világ egy nagy Betesda lenne, tele betegekkel és nyomorúságos emberekkel, testi-lelki bajokkal, aszkórosokkal, bénákkal és vakokkal, és ez az egész emberi nemzetség gyógyulásra várna. Várná a csodát, várná a szabadulást, várná a gyógyulását. Várja ez a sok beteg a csodát. Hittel vagy már nem reménykedve semmiben. Hát ha most utoljára sikerül, hát ha az utolsó műtét, hát ha a legutolsó orvosság, vagy gyógyszer, vagy javallat meghozza a várva várt javulást, és gyógyultan távozhat. És rádöbben az ember, milyen végtelen nagy ajándéka az Istennek az, amikor egészséges. Amikor van ereje elvégezni munkáit. Amikor van ereje reggel felkelni az ágyból, és elmenni a munkába. Amikor egyáltalán járni tud az ember, dolgozni, rendben tudja tartani magát, portáját, környezetét, mert van ereje. Milyen nagy öröm az, amikor az Isten dicsérők sorába beállhat teljes erővel az ember. A történetbeli ember végtelenül sokat szenvedett. 38 esztendő egy egész emberi életet jelenthet. Lehet, hogy születésétől kezdve ott volt maga tehetetlenül ez az ember. és várta a csodát, reménykedve, talán már reménységében is elbizonytalanodva, de mégis ott volt, és mégis remélte azt, hogy egyszer talán ő lesz az első, aki beléphet a tó vizébe a nagy zavarodás után, és meggyógyulhat. Várja a szabadulást, beteg testének gyógyulását. A világ is vár, testvéreim. Advent előtt vagyunk, advent a nagy várakozásoknak. A nagy várakozásnak az ideje. Mert ez a világ csodára vár. Ez a világ békességre vágyódik. Szeretet után óhajt. Örökös adventben él a világ. Várakozásban él és küzd. Ma is várja Isten fiának a megjelenését. Várja azt a sötétségben lakozó ember, hogy fény ragyogjon fel a világ világossága, az isteni útmutatás. Ma is helyére tegye dolgait, elrendezze életét, és végre minden úgy történjen, ahogyan Isten dicsőségére kellene, hogy történjen. Vágyakozva várja a világ az Isten fiainak megjelenését is. Vágyakozva várja a világ azt, hogy elinduljunk és elvigyük az örömhírt, az evangéliumot minden házhoz és minden lélekhez, hogy elmondjuk, hogy Isten szeretete végtelen szeretet, hogy a testélet ige, aki lakozott közöttünk, azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse azt, aki elveszett volna nélküle. Vár a világ, várja az Isten áldását, és várja azt, hogy újból és újból megtörténjen a csoda, hogy újra megtörténjen a gyógyulásnak a csodája, minden emberi értelmet felülhaladó csoda, amit egyedül az Isten adhat meg. Régóta vár a világ, és most is várakozik a világ. Karácsony előtti időszakban az emberek egyre jobban rohannak, hiszen magában a mai életben is felgyorsultak az események, és úgy érezzük, hogy nincs egy percnyi megállásunk sem, mert be van osztva a mi időnk reggeltől estig, és nem tudunk megpihenni. Nem tudunk elég időt tölteni a családunk tagjaival, mert rohan a világ. Karácsony előtt különösképpen is. Mert cégek, boltok, üzletláncok hirdetik különféle akcióikat, csábítgatják az embereket, és csalogatják ki a pénztárcákból azt a kevés kis pénzt, ami van benne, hogy ilyen ajándékot legyél, ezt kell még beszerezni, megvenni az ünnephez, mert az ünnephez mindez hozzátartozik. Igen, ezek az ünnepnek a külsőségei. De az ünnep belsőségét, az ünnep lényegét, azt pénzzel nem lehet megvásárolni. Az ünnep lényege maga az ünnepelt. Az ünnepelt pedig Isten szent fia, Jézus Krisztus, aki eljött, testélet és lakozott közöttünk. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta ezért a világért, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vár a világ. Örökös várakozásban él a világ, úgy, mint ahogyan ez a 38 éve szenvedő, beteg ember vár. Várta a csodát, várta az ő gyógyulását. Olyan volt ez az ember, mint a maga tehetetlen öreg, akiről úgy emlékezik meg a Szentírás, hogy felövezik, és odaviszik, ahová akarják, és esetleg ő nem akarja. De az ilyen öregnek még mindig ezerszer jobb a helyzete, mint ennek a 38 éve betegnek. Mert az öregnek, akit visznek, van embere, vannak szerettei, van, aki gondoskodik róla, talán gyermekei és hozzátartozói. Ennek a 38 éve beteg, szenvedő embernek pedig nem volt senkije. Nincs embere. A végtelen emberi fájdalom hangja szólal meg ajkán, amikor ezt mondja: Uram, hát hogy ne szeretnék meggyógyulni? Hát hogy lehet ilyet kérdezni egy betegtől, hogy akart-e meggyógyulni? Hát hogy ne szeretne ő meggyógyulni, de nincs emberem, nem tudok oda jutni a gyógyulás helyére, mert senki nem segít nekem. Nem lehet részem a csodában. Nem léphetek először a felzavart vízbe, és így nem gyógyulhatok meg. Nem gyógyulhatok meg a lyukapu melletti tóban a Betesda vizében. Hányszor és hányszor tettük már mi is fel a kérdést, hogy vajon meggyógyulhat-e a mi életünk? Vajon teljes lehet-e a mi életünk? De hányszor és hányszor éreztük mi is azt, hogy nincs elég erőnk. A mi erőnk annyira véges, hogy rangsorolni kell a mi feladatainkat. Mi a legfontosabb, mi a kevésbé fontos, és mi az, ami esetleg halasztást tűrhet. Mert nincs elég erőnk elvégezni a mi feladatainkat. A Betesda azonban többet jelent annál, mint amit ez a szerencsétlen ember, ez a beteg, ez az egész élet terhét hordozott ember vár tőle. Betesda annyit jelent magyarra fordítva, hogy kegyelemháza. És akkor ott neki Isten üdvözítő kegyelme testben is megjelent. Mert nem volt embere, de lett Krisztusa, aki maga mondja neki, kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat, és járj. Légy egészséges, légy olyan, mint a többi ember, aki el tudja végezni dolgait, aki egészséggel éli életét. És hadd olvassak fel egy csodálatos verset, ami pontosan ide kívánkozik, az erdélyi költőnek, Reményik Sándornak, a Betesda partján című versét. 38 esztendeig volt beteg, 38 év, ó, idő rengeteg. Ó, csigalassan kúszó nappalok, ó, vége várhatatlan éjjelek. Ó, zaj, mely őrjít, ó, csend, mely gyötör, ó, tehetetlen kín, maró csömör. Ó, nagy alkalmak örökre múlása, kis édes percek tovasuhanása. Hasztalanul, megfoghatatlanul hiába termett datolet a pálma, s hajtott ki az olajfa vigaszó. 38 esztendeig volt beteg, mindenki terhe, magának teher. 38 ólomlábú év alatt a fátum mindent elcserél, kever. A lélekben, a mély műhely homályban ez a szív kővé keményedhetett. Túlcsordulhatott alázatosságban, 38 esztendeig volt beteg. Ha ártatlan volt, bűnössé lett tőle. Ha bűnös volt, kitisztult hófehérre. Ha volt önérzet benne, rongyá válott. Ha volt szikladat, finom porrá málott. Feküdt a tóparton, s a tóba nézett. A tó, ez volt az egyetlen igézet. A tó, a Betesda, a gyógyulás, leszállani szent megszállott vizébe, mikor rájön a nagy háborodás, mikor rászáll az Isten angyala. Súlyos szárnyával sújtja a habot, s gyöngy buborékként a titkos mélyből fakadnak a megment balzsamok. A tó közel volt, s mégis messze volt, elérhetetlen, mint a csillagok. A többiek mégiscsak lejutottak, lejutottak a bénák, a vakok, valaki vitte, támogatta őket. Hadd lépjenek a vízbe legelsőnek, ki soká tűrt, sokáig vérezett, egyszer mégis elsőnek érkezett. Csak ő nem érkezett oda, nem volt ki támogassa, levigye. Talán oly súlyos volt, oly tehetetlen, oly bűnös, élő, halott teteme, hogy embererő el nem bírta többé. Elmúlt megint a szent háborodás, a nagy alkalom, a boldog varázs. Elszállt megint az Isten angyala, a halott öröm utolsó leánya, a halvány zöld fürtű tündérremény, az is a világ végére szökött. Éj lett, ragyogtak irgalmatlanul a csillagok a Betesda fölött. De másnap reggel Jézus arra jött. Amikor Jézus arra ment, akkor megtörtént a csoda. Meggyógyult a beteg, egészségessé, éppé lett a béna ember. Mai emberek, tegyük fel a kérdést magunknak, advent küszöbén, hogy mit várunk? Mit várunk az élettől? Kit várunk ebben az életben? Hol látjuk a mi életünknek meggyógyulását? Hol keressük azt, az áldást, amit tudhatunk a kijelentésből, hogy egyedül az Isten adhat meg. Azért beteg ez a mai világ, mert az emberek többsége Isten helyett valahonnan, máshonnan várja az áldást. Nem az Istentől kér gyermeki bizalommal áldást. Nem az Istentől kér útmutatást, hanem saját értelmére hagyatkozva, emberi találmányokban és olyan pótlékokban keresi a megoldást, amelyekből sok csalódása származhat. Mi hol várjuk a mi gyógyulásunkat? Mert betegek vagyunk, beteg a mi társadalmunk, beteg a mi országunk, nagyon sok minden nem úgy történik, ahogyan történnie kellene. És ha egyszerű, józan, paraszti ésszel meggondoljuk a dolgainkat, teljesen másképpen történhetnének ezek körülöttünk is. De mégsem így van. Beteg a nemzetünk. Mit szólnának nagyapáink, ha kijönnének a sírokból, és szétnéznének ebben a világban? Gyorsan visszamennének, mert azt mondanák talán, hogy ez a világ teljesen kifordult magából. Mert rend helyett rendetlenség, hit helyett hitetlenség, tisztesség helyett becstelenség, és testi-lelki betegségek, halál és pusztulás van a világban. De ma is megtörténhet a csoda. Ez legyen a mi reménységünk, mert Isten, akinek a népe vagyunk mi, mindenható Úr. A kérdés az, hogy oda tudunk-e fordulni a kegyelem királyi székéhez. Oda tudunk-e fordulni a kegyelem házához, a Betesdához. S jó atyánk lábához tudunk-e borulni. Hogy Urunk, irgalmazd nekünk, bocsásd meg a bűneinket, a mi tévedéseinkből szabadíts meg bennünket. S ha nincs is emberünk, ha nincs is elegendő erőnk, de te akkor is megmenthetsz bennünket. Egyedül te menthetsz meg bennünket, és te gyógyíthatsz meg minket. Gyógyíts meg hát bennünket, Urunk. És hitvallásként hadd olvassak fel egy verset, amit 2 évvel ezelőtt írtam, szoktam néha ilyen egyszerű verseket írni. Ez is ide kívánkozik, úgy gondoltam, hogy ezt is elmondom. Mert ha Isten meggyógyíthat bennünket, és mi meggyógyulunk, akkor el kell indulni, hogy másokat is meggyógyítsunk, és hirdessük a jó hírt, az evangéliumot, hogy Krisztus eljött ebbe a világba. És van reménységünk, van örök, el nem múló reménységünk, és ez adhat értelmet a mi földi életünknek. Gyógyítani küldtél, Uram, kötözni súlyos sebeket. Ígédet bíztad rám, hogy hirdessem azt, s gyógyítson szent szabad. De haszontalan szolgád voltam én, nyomomban nem gyógyult a seb, olykor nőtt a fájdalom, s még vérezőbb lett a seb. Pedig te gyógyítani küldtél, Uram, de ígéd szavád szám erőtelen rebegte, nem érezte, mi nagy az ereje. A mustármagnyi hit, melyet szül, hegyeket mozgat meg, de a hegyek mozdulatlan meredtek, s nem gyógyultak a sebek. Ó, bocsáss meg, mindenható Úr! Engedetlenségem bűnömül ne ród, fogd meg kezem, ragad meg lelkem, vezess engem. Az, amit rám bíztál hirdetni, bátran zengjen ajkamon, s gyógyítson szent szabad nagyon, de nagyon. Hogy végre gyógyuljanak a sebek, s mozduljanak a hegyek. Hiszen te gyógyítani küldtél, Uram, kötözni súlyos sebeket. Ha bölcs akaratod rám bízd a gyógyító szent szabad, engedd hirdetnem. Nem mint haszontalan, de engedelmes gyermeked az. Áldja meg az Úr a mi várakozásunkat most, az Úr 2008. karácsonya előtt. Áldja meg a mi várakozásunkat, adventi utunkat, hogy a várakozás a vele való találkozásban beteljesedést nyerjen. És meglássuk a lélek által, a testéletben, a földi szemmel nem láthatót, az örökké való Isten. Ő áldja meg a mi ünnepi készülődésünket, áldja meg majd ünnepünket és egész életünket. Amen. Helyünkön maradva imádkozunk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy igéd szavával vigasztalást, bátorítást, megerősítést adtál most is. Mert a mi életünkben is oly sok aggasztó jelenség van. A mai emberi világban is oly sok fájdalom, oly sok jajkiáltás és oly sok szenvedés van, melyekkel naponta szembesülünk a körülöttünk élőket, és olykor a magunk életét is látva. Könyörgünk hozzád, édesatyánk, hogy erősítsd meg a mi életünket. Növeld a mi hitünket, és lelked erejével adj nekünk tiszta látást, útmutatást, hogy mindig a jobbat választhassuk. Mindig a te dicsőségedet hirdethessük életünk minden cselekedetével. Sokszor hajlamosak vagy arra, hogy elfeledkezzünk rólad, mert ez a rohanó világ magával sodor és magával ragad bennünket is. De ne engedd, hogy elfeledkezzünk az odafelvalókról, a te örök dicsőségedről. Ne engedd, hogy olyan kincseket gyűjtsünk csupán, amelyeket a rozsda és a moly megemész, hanem gyűjtsünk örökké való kincseket. És teremje a mi életünk a lélek áldott gyümölcsei. A szeretetnek, a jóságnak, a hűségnek, az alázatosságnak, a szelídségnek áldott és jó gyümölcsei, amelyekkel megörvendeztethetjük embertársainkat is, és hirdethetjük a te örök dicsőségedet. Add, Urunk Istenünk, hogy áldott legyen a mi adventi készülődésünk, és elérkezzünk lélekben mi is a jászolbölcsőhöz, a megszületett kisdethez, a testélet örök ígéhez, akit küldtél a mi üdvözítésünkre. Kegyelmes Istenünk, áld meg ezt a gyülekezetet, bárhonnan is érkeztünk, bármilyen felekezetűek is legyünk, de akik itt most magyar nyelven dicsőítünk téged, és kérjük tőled az áldást és a megtartatást, hiszen erre van leginkább szükségünk. Áldj meg bennünket és vigyázz ránk, jobban, mint ahogy magunkra tudunk, hiszen te alkottál bennünket, és te ismered legtitkosabb gondolatainkat is. Őrizd meg bennünket az úton, az adventi úton, és egész életünkben. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, azokért, akik várják a csodát ma is, a gyógyulásnak, a szabadulásnak a csodáját. Imádkozunk ezért a községért, ennek vezetőiért, imádkozunk azért, hogy a mi nemzetünknek olyan jövendője lehessen, amelyet minden jó szándékú ember szeretne. Tisztességes, áldott, békés jövendőt kérünk a te kezedből, hiszen tudjuk, hogy azt is te adod, és akaratod nélkül egyetlen hajszál sem eshet le a mi fejünkről. Kegyelmes Istenünk, így ajánljuk oltalmadba a mi életünket, a mi közösségeinknek, nemzetünknek életét. A Jézusért hallgass meg imánkat. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Az Isten tiszteleti rész záró éneke, a 312. dicséret, amit megkezdtünk az előbb, a 3. és 4. verse. A 312. dicséret 3. verse így kezdődik. Az Úr elé határod a szív alázatát. Thank you.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Tisztelettel köszöntöm Váradi Zsolt, nagy tiszteletű urat, a Radostányi Gyülekezet lelkipásztorát, valamint a Radostányi Gyülekezetből érkezett asszonytestvéreinket, akik közöttünk fognak szolgálni. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm községünk polgármesterét, Kollár Miklós polgármester urat. Köszöntöm továbbá Kovács Lajos, Szirmabesenyői görögkatolikus parókus urat és kedves vágyát. Köszöntöm továbbá Tóth Dénes lelkipásztor urat, gyülekezetünk lelkipásztorát és kedves feleségét. Köszöntöm Kövér Imre nagy tiszteletes urat és Kövér Imréné nagy tiszteletes asszony, a Sajósenyei gyülekezet, vagyis a Sajósenyei szeretet otthon vezetőit és lakóit. Köszöntöm a Loránci Zsuzsanna Kisnohamától hozzánk érkezett Gálné Ács Mária nagy tiszteletes asszonyt, és köszönjük, hogy eljöttek és megtisztelte szeretett vendégségünket a megjelenésükkel. Köszöntöm a Területi Nőszövetségtől hozzánk érkezett asszonytestvéreinket, és köszönöm, hogy minden évben adventelők estéjén újra és újra eljönnek hozzánk, és elviszik tőlünk, hogy Sajókeresztúri gyülekezetbe a szeretetnek a fénye mégis mindig lángol, és ökumenében a görög katolikusokkal, a római katolikus asszonytestvérekkel együtt mi szeretetben és békességben ünnepeljük az adventet. Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök, és mindenkinek kívánok boldog, szeretetteljes adventi várakozást, valamint békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és nagyon boldog új évet. Köszönöm szépen!
Szeretettel köszöntök én is röviden minden kedves egybegyűltet, és fogok majd még hosszasabban is beszélni. A beosztásunk véget, szeretném először megkérni polgármester urunkat, hogy ő is köszöntsön bennünket néhány szóval.
Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a kedves meghívást erre a mai napra. Én ennyi kedves lelke felterüdítő szó után mit is mondhatnék, illetve ne legyen el a kenyerét annak, aki utánam szólnék. Én azt szeretném kívánni mindannyiuknak, hogy a gyerekek szemében látható csillogás, ami az adventi várakozással tölti el őket, kívánom, hogy ez a várakozás most a sütő asszonyoknak a szemében majd újra csillogjon, amikor megkóstoljuk a sütésüket, illetve hogy karácsonyban mindenki a gyertyagyújtásra készüljön el, és nyugodtan, békében és családi körében tudja majd eltölteni az ünnepeket. Mindenkinek kívánok nagyon jó estét a mai napra. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Most szeretném átadni Kovács Lajos görögkatolikus parókus lelkész testvérének a szót, hiszen ő neki szolgálata van.
Igen, igen.
És tudomásom szerint azért fontos, hogy első között szóljon hozzá.
Köszönöm szépen. Hát annyira nem fontos, hogy első között szóljon, de ha már így Dénes iratta a mikrofont, akkor talán annyit, hogy számomra minden ilyen alkalom, minden ilyen együttlét nem csak a szeretetnek a kifejezése, nem csak a szeretetnek a kifejezése, úgy látjuk, hogy ő is akar szólni majd valamit, nem csak a szeretetnek a kifejezése, hanem mindig egy-egy megállás is, hiszen szükségünk van arra, hogy megálljunk, szükségünk van arra, hogy ne csak elrohanjunk egymás mellett, hanem rá is csodálkozzunk egymásra és egymásban arra, hogy Isten képmásra vagyunk Jézus Krisztusra. Köszönöm, hogy itt lehettem, és mindenkinek ezt az áldást kívánom, ami Krisztuson keresztül minden semmihez eljött. Köszönöm szépen. Köszönjük.
Kedves testvérek, én nem készültem különösebben hosszabb beszéddel, mégis ilyenkor mindig megérint mindazoknak a gondolata, akik előttem szólottak, és hadd mondjam el személyes vallomásként, hogy különösen is megérintett ez a mai istentiszteleti alkalom. Már csak a személyes érintettség folytán is, hiszen úgy gondolom, hogy ki az közülünk, aki nem mondhatná el magáról, hogy járt már a Betesda partján. Ki az közülünk, aki nem mondhatná el magáról, vagy szeretteiről, hozzátartozóiról, hogy ne remegett volna már valakiért a szíve, akinek a gyógyulását remélte és várta. És különösen az elmúlt időszakban, napokban oly sok emberrel volt személyes találkozásom és beszélgetésem is, akik annyi gondról, betegségről és fájdalomról számolhattak be. És közvetlenül én magam is megtapasztalhattam ezeket. És olyan jó nekünk azt tudni, hogy karácsonykor eljön közénk az üdvözítő. Pontosabban ez az üdvözítő már eljött. És az üdvözítő nem csak, hogy megszületett, hanem az életét is értünk adta. Van tehát reménységünk. És olyan reménységünk van, ami a síron is túlmutat. Nem csak gyógyulást remélhetünk. Nem csak pillanatnyi a földi gondoktól, bajoktól való megszabadulást. Nem csak azt, hogy esetleg meggyógyulunk abból a betegségből, ami éppen kínos, hanem a halállal is szembenézhetünk bátran. Nem félve, hanem hittel remélve, és Jézusra tekintve. János első levelét olvassuk a napokban a református Biblia olvasó Kalausz szerint, és én hadd olvassam az igét a 4. fejezetből, a 11., 12. és 13. verset, amely oly fontos mondani valóval szolgál erre a mai napra is. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. A maga lelkéből adott nekünk, tehát a szeretetnek a lelkéből. Amikor hittanórát tartok, mindig el szoktam mondani a gyermekeknek, hogy az Istennek a Szent Lelke az mindig ott van mindenütt. Az átjár mindeneket. Az itt van közöttünk akkor is, hogyha csak 3 vagy 4 vagyunk hittanórán, és itt van közöttünk akkor is, hogyha 70-80 ember összegyűlik, de csak akkor, hogyha hittel figyelünk az ő igéjére, és szeressük egymást. Az Isten lelke a szeretet lelke. Azt kívánom, hogy az Isten szent lelke töltsön el mindnyájunkat. Ne csak ezen a mai estén, hanem az egész adventi készülődésünkben, majd a karácsonyi ünnepen is. Akkor is, hogyha talán szomorúság és keserűség járja át a lelkünket. Akkor is, hogyha olyan események történnek velünk, amelyek örvendezésre nem adnak okot. Az elmúlt héten egy lelkészi csendes napon pártképzésen vettem részt, és elmondták ott az előadásokat tartó professzoraink, hogy a karácsonytól bizony nagyon sok ember fél. Félve várja a karácsonyt. Statisztikákat olvasva és bemutatva, arról is szólottak, hogy vannak, akik elutaznak. Elmennek távoli vidékekre azért, hogy meneküljenek a karácsony elől. Mert a karácsonyhoz talán valamilyen fájdalmas emlék fűződik, vagy pedig azért, mert rossz látni más embernek az örömét.
Mert rossz látni az örömöt akkor, amikor az én szívemben fájdalom van. És nem tudunk együtt örülni akkor, amikor nekünk nincsen okunk arra, hogy örvendezzünk. És karácsonykor felfokozódik a depressziónak, sőt, az öngyilkossági hajlamnak is az érzése, sőt, végcélba jutása. A szeretet ünnepéről van pedig szó. Mi van mindenki a hátterében? Kedves testvéreim, fontos feladatunk van. Az, hogy mutassunk arra a Krisztusra, aki értünk jött. Hogy ahogyan az ige hirdetésből is hallhattuk, a karácsony ne abban merüljön ki, hogy jól bevásárolunk, utána eszünk, iszunk, mulatunk, talán lenézünk, leülünk a televízió elé nézni valamilyen műsort, utána úgy is érezzük azt, hogy valami hiányzik. Úgy is érezni fogjuk azt, hogy nem volt a karácsony teljes. És hadd utaljak megint hittanórára, a gyermekek megkérdezték tőlem azt, hogy mondja már meg, tiszteletes bácsi, hogy mi az a két dolog karácsonykor, ami a legfontosabb. Nem tudom, hogy miért ezt kérdezték, de valami miatt azt kérdezték, hogy mi az a két dolog, ami a legfontosabb. És én azt mondtam, hogy az Isten és az ember szeretet. Minden különösebb készülésnél ez adódik a lelki pásztornak a szájára, de az, hogy kérdésként ez elhangzott a gyermekektől, és pont úgy, hogy mi az a két legfontosabb dolog, az szerintem nem véletlen, és az Isten szent lelke munkája. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből is, teljes erődből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ez a két legfontosabb parancsolat. Ez valósuljon meg. És hogyha az egyik hiányzik, akkor a másik önmagában mit sem ér. Mert elmehetek én a templomba, részt vehetek fényes ünnepségen, de ha nincsen szeretett közösségem a mellettem ülővel, vagy éppen azzal, aki a családomban mellettem van, akkor semmi hasznom abból. És ha nagyon jól együtt vagyunk, vigadozunk és mulatunk, és a karácsonyból hiányzik a Krisztus, akkor megint csak értelmetlenül telt el az ünnep. Legyen teljes az ünnepünk. Advent van és készülődünk. Várakozunk az eljövetelre. Krisztus eljövetelére. Ragyogjon a fényes betlehemi csillag mindenkor a szemünk előtt, amikor várjuk karácsony eljövetelét. Hogy az adjon nekünk vigasztalást és reménységet. Olyan reménységet, amely akkor is betölti a szívünket, hogyha a földi világ dolgai erre a reményre semmilyen okot nem szolgáltatnak. És végezetül egy kis saját életemből vett történetet hadd mondjak el. Egész fiatal teológus voltam, amikor legátusként az avasi gyülekezetben szolgáltam, Mészáros püspök úr gyülekezetében, és az utolsó szolgálatra nem is voltam készülve. Másodnapján, a 5 órakor is volt még egy istentisztelet, legátusként bemagoltam a prédikációkat, és valahogy ez kimaradt. És mondta a püspök úr, hogy még este van egy ige hirdetés. Vállalod ezt, Dénes? Azt mondtam, természetesen, de belül féltem és rettegtem, miről fogok beszélni. És én a betlehemi csillagról beszéltem. Arról, hogy ragyogjon felettünk az a betlehemi csillag fényesen, és emlékeztessen a megváltóra, Krisztusra. És úgy éreztem, hogy túl sokszor elmondtam már ugyanazt a mondatot. Túl sokszor elismételtem, és már önmagam is unom. Úgy éreztem, egy kicsit önmagam előtt is nevetségessé váltam. Aztán elgondolkoztam az ige hirdetés végén. Ért vajon valamit mindez, amit itt elmondtam? Megáldotta ezt vajon az Isten szent lelke? Talán jobban kellett volna készülni, és pluszba még betenni több prédikációt és bemagolni. És amikor köszöntünk el készfogással az ajtónál, egy férfi visszamaradt és megállt. És azt mondta nekem, Tudja, tiszteletes úr, nagyon sokat jelent nekem az a betlehemi csillag. Amikor szovjet fogságban voltam, volt a táborban egy ember, akit megbíztunk a fogolytársak közül, hogy számolja a napokat. És ő számolta a napokat, és amikor majd megfagytunk egy hideg téli éjszakán, akkor azt mondta, hogy ma van karácsony. És fent ragyogott egy fényes csillag. Nézzetek! Nézzetek fel az égre! Olyan szép fényes az a csillag, mint a betlehemi csillag lehetett. Ezt a csillagot látják otthon azok is, akik várnak minket haza. Várnak azok is, akik aggódnak értünk. És összebújtak és melegítették egymást, hogy életben maradjanak. És azok ott páran hazajutottak. Érjél haza te is testvére. És ragyogjon mindig feletted a betlehemi csillag. Az a csillag, amely Krisztusért ragyogott. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Átadom a szót most a gyermekeknek, akik szavalattal készültek. Először Kemény Kittit szólítom.
Kapcsolj be majd a mikrofont. Úgy.
Pirati Ferenc, minden advent. Minden advent kegyelem, védkem jóvá tehetem. Minden advent vigalom, Isten óra viharom. Minden advent érkezés, átölel egy drága kép. Minden advent vigalom, minden advent
alkalom
gyűjtöd saját magadon. Minden advent
remegés,
Isten felé jepedés. Minden advent szeret, ima is, Uram, fogadd be ma is. Minden advent szeretet, Betlehembe vezetett, köszönd meg hát a csodát, a világ karácsonyát.
Daragó Annát szólítom.
Demeter Ilona, karácsony vállak. Beszélget a hideg eső panaszkodó szóval, hűszél támad néha-néha, búslemondó sóhaj. Míg szobámban telepeztem fel az őszi
árnyak,
forcsugas
karácsonyest,
nehéz szívvel vállak. Könnyed hullatját ruhát hord, annyi gyárva lélek. Árvaságnak nyomornak a kenyerében élnek, lelkem felé suhan a sok hollószárnyú bánat.
Karácsonyi
vigasztalás könnyes szemmel várlak. Vastélyegű, védkes lelket, olyan sokat látok, kötként száll a bűvös népre, súlyos sötét átok.
Hívő szívbe
káromlások keserű vizárnak, karácsonyi győzedelem, epedetve várlak. Hadd ragyogjon csillagarám, áldott Betlehemnek.
Hadd
lássam az eljövendő vigaszt győzedelmet. Zendüljön fel boldog dala angyalok szavának.
Dicsőséges
karácsonyest imádkozva várlak.
Szűcs dalma következik.
Szabolcsa Mihály, adventi ének. Táj, számolassa szíveink reménye, vezessen minket Jézusunk elébe. Ragyog előttünk fénynek oszlopával, szent biztatással, hogy jó az Isten, ráüt a viharra, vidám szilárvány csillagorulatra. Igéljen a fény, az ragyog felettünk, mit fél ne lelkünk. Ó, jó az Isten, a mit tiszta várunk, nem tartsuk el már bűnben gúzsasásunk. Az ígéretek földjéhez érkezünk, Jézus az nekünk.
Ő lesz
a válság élet birodalma, változ örömet szívünk aggodalma. Az elhagyatottnak lesz már pártfogója, oltalmazója. S lesz hitünknek birodalma teljes, Atyánkat Isten, irgalmas kegyelmes, a szeretetnek fényes napfelülte, üdvözítünk el. Szállj hát magasra szíveink reménye, vezesse minket Jézusunk felébe. Elsírni könnyünk, édes örömünkben, szeretetünkben.
Köszönjük szépen, és hadd mondjam el ezekről a kislányokról, hogy ők voltak azok, akik ezeket a fogós kérdéseket feltették nekem a hittanórák alkalmával, és bizony gyakran zavarba ejtően okos és értelmes kérdésekre várják a feleletet, a választ. Örömömre szolgál, hogy közöttünk szolgáltatok ezen a mai estén is. Köszönjük szépen. Most pedig átadom a szót Csernai Lászlónénak, Nőszövetségünk elnökének, aki szintén egy szavalattal is készült nekünk. Köszönjük oda.
Engedjétek meg, hogy hagyd mondjam el, mivel 2008 év a Biblia éve volt, és zárjuk le a Biblia évét békességgel, szeretettel. Ezért készültem ezzel a verssel, Reményik Sándor a fordító Károli Gáspár emlékére. Alkotni könnye, a szellem szavar, a képzet csapunkat szerteszét, belekaphat a felhők üstökébe, felszánthatja a tenger fenekét, virágmaggal eget, földet bevethet, már elakadok, törvényét teheti a játszi kedvet, szászulóva a szenvedét, mely lengve lázat, s vakmerül mézi Istenhez magát. Az alkotás jaj kísértetbe is visz. A fordítás az alázat. Fordítani annyit tesz, mint meghajolni. Fordítani annyit tesz, mint kötve lenni. Valami más, nagyobbat átkarolva, félig őt vinni, félig belemenni. Azt, kinek szellemét ma körülálljuk, a legnagyobbnak fordítója volt. A kijelentés ős betűire alázatos nagy csenddel ráhajolt. Látom előtte türelem szövétnek, körül a munka nehéz árnyai, az igének keres magyar igéket, s látom, hogy küzd. Az érdes szitja nyelv megszólítja-e Isten szép szavát, s látom, győz. Érdes beszédinek szállók százalok adnak patinát. Ú, de nagyon kötve van Jézusához. Félig vele megy, félig ő viszi, félig Jézus ő. Még nem bizsolyba végül megpihennek, s együtt érnek el egy honitetőt. Amíg mennek, a kemény fordítónak tanverejtéket, nem vére is hull, de türelmén és alázatán által az örök Isten beszél magyarul.
Köszönjük szépen, most pedig egy kis felfordulás is következik, mert az énekkaroknak a szolgálata jön a következő pontban. Először a Sajó Keresztúri testvérekkel együtt fogunk előadni 4 énekszámot. Kérem szépen, hogy ide jöjjünk és innen énekeljünk együtt.
Yeah.
vendégeink is készültek énekkel, és örömmel szeretném bejelenteni a Pitypalacvölgyi Solideo Gloria énekkart. Fogadjuk szeretettel az ő szolgálatukat. Remélem jól konferáltam fel. Tessenek maradni.
Thank you. Thank you.
kedves, nem szebb volt álomnálod. Lelkemben éltem boldogság, nékem kis kejhet illat árja. Lelkemben éltem boldogság, nékem kis kejhet illat árja. Hozzád a szívek sejlesték, színek pompája hívja bánya. Hozzád a szívek sejlesték, színek pompája hívja bánya. Döfőtött álma, kihívó jácska, előtte hét óra. Döfőtött álma, kihívó jácska, előtte hét óra. Múló az élet, vágyam sír érte, szólíts egy édes csókra. Múló az élet, vágyam sír érte, szólíts egy édes csókra.
Köszönjük szépen ezt a ragyogó ének szolgálatot, amellyel gazdagítottátok a mai esténket. Úgy gondolom, hogy ha teljes létszámban lett volna jelen ez az énekkar, mert tudom, hogy 80 lennének. Sajnos 89-en volnának, és nem tudtak eljönni a betegség miatt mindannyian, de így is lenyűgözött az előadásotok. Köszönjük szépen, Isten áldja meg a további működést, és maradjon ez a csapat, így még sokáig együtt azt kívánjuk. Szokás így a szeretett vendégségünkön, amikor az úgymond kötött programok, vagy az előre megbeszélt programok véget érnek, lehetőség van arra, hogy ki, ami a szívén van, elmondhassa. Itt van egy hordozható mikrofon, ha szeretne valaki hozzászólni és elmondani a maga mondani valóját, annak szeretettel lehetőséget adunk. Tessenek jelentkezni egészen nyugodtan. Van lehetőség. Jó.
Kiderülök, jó, hogy ne legyek hátra senkinek.
A mikrofon.
Mikrofonba? Tessék. Elég hangos. Szokáshoz híven én egy történetet hoztam a kedves gyülekezetnek. Mivel éppen a Biblia éve van, én is a Bibliáról szeretnék egy igaz történetet elmondani. Régi történet, az a címe, hogy az elárverezett Biblia. Dén nagy szüleim 1817-ben kötöttek házasságot. Dén nagyapám cipészmester volt, és legény korában összespórolt 700 ezüst tallért, abból vett egy picike házikót, és köré egy kis szántóföldet. Úgy vette el Dén nagyanyámat. Nehéz idők jártak akkor, a francia csatok lerohanták a német hon, tönkretették az országot, és azon kívül ráadásra még 2 éven át nagyon rossz volt a termés. Dén nagyapám cipészmester volt. Hívő ember, ahol csak lehetett, mindig bizonyságot tett, és elmondta, hogy Jézus Krisztus az ő életének megváltója és ura. Ezért aztán a faluba Jámbor cipésznek hívták. Nagyon szorgos ember volt, ennek ellenére a heti vagy a havi keresete csak 8 garas volt, és ebből nevelt fel 11 gyermeket. Akkor még, amikor az eset történt, csak 3 gyermek volt meg. De csak egy ágy volt. Ágyat kellett vásárolni. Alkalom is adódott erre, mert kidobolták a faluba, hogy egy gazdag embernek elárverezik az ingóságait. No, apjuk mondja, a feleség, van 17 tallérunk, elmész és veszel egy ágyat. Szó nélkül meghallgatta a mester az anyus beszédét, Aztán, mikor elérkezett az idő, felvette az ünnepi zuponyát, és elment a kiárusításra, az árverezésre, ami persze a helyi kocsmába volt. Mindenki meglepődött, hogy mit keres itt a jámbor cipész, hiszen nem szokott a kocsmába járni. De hát ő tudta, hogy a 17 tallért, amit összespórolta, abból bizony ágyat kell neki venni. Meg is kérdezték, hogy hát mester uram, mit akar vásárolni? Hát ágyat, felelte szűkszavúan. Aztán elkezdődött a licitelés. Egyszer csak egy 15 font súlyú könyvet hoztak, ami körülbelül majdnem 7 kilós könyv volt, azt mondja a kikiáltó, ez itt egy magyarázatokkal teli biblia. Ki akarja megvenni? Eleinte nevetgéltek rajta, ilyen-olyan megjegyzéseket tettek. Akkor a kikiáltó elkezdett belőle verseket citálni, erre se nagyon jelentkeztek, majd jelentkezett egy kereskedő, hogy neki bizony csomagoló papírra van szüksége, ezért ad érte 16 garast. Erre nagyapám, dédapám felemelte a kezét, és azt mondta, hogy én adok érte 1 tallért. Ki ad érte 1 tallért? Kérdezte a kikiáltó. Hát a cipészmester, mondják. Erre aztán az emberek azt mondják, vicceljük meg a jámbor cipészt, verjük fel a biblia várát, licitáljunk rá. És elkezdtek licitálni. Már 16 és fél tallért kínáltak érte, mikor dédapám azt mondta, 17 tallért. Ennyi volt a zsebébe. A kikiáltó azt mondja, 17 tallért. Először, másodszor, harmadszor. Az öné lesz, mester úr. Nagyapám a vállára vette, dédapám a vállára vette a Bibliát, és elindult vele hazafelé. A felesége ámulva kérdezte, mi ez? Hát egy biblia. Na és az ágy? Hát azt nem vettem. És a biblia mennyibe került? Hát 17 tallért. Erre az asszony beszaladt a konyhába, nem szólt többet aznap este, és az esti áhítatnál, amely minden este szokás volt a háznál, a feleség nem jött ki. Másnap reggel korán megállt egy szekér a mesterék háza előtt is bekopogott. A Molnár volt az, a jómódú Molnár, kérdezte a cipész, hát mi jár, mivel segíthetek, Molnár uram? Hát, az úgy volt, hogy amikor hazamentem, elmeséltem a feleségemnek, hogy mit csináltunk a cipészmesterrel, hogy mit tettünk vele, hogy az ágy helyett bibliát visz haza, és erre azt mondta a feleség, hogy ennyi emberek, ha ittok, nem is tudjátok, mit csináltok. Hát, ha megvetettétek a Bibliát a cipészmesterrel, akkor az ágy ingyen jár neki. Most felmész a padlásra, lehozod azt az ott lévő ágyat, megrakod ágyneművel, és elviszed a cipészékhez. Meghallotta ezt a cipész, bement a feleségéhez, és azt mondta, gyere csak ki, anyu. A Molnár illendően köszönt, és azt mondta, a feleségem szeretettel küldi üdvözletét, és arra kéri, hogy fogadja el ezt az ágyat ágyneművel együtt. A feleség megint beszaladt a konyhába, és mi más tehetett, amit Péter csinált, keservesen sírni kezdett. De az esti áhítatnál, amikor a cipész elővette az óriási bibliát, és felolvasta a 37. zsoltát, könnyes szemmel hallgatta. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kérését. Hagyjad az utadat az Istenre, bízzál benne, és ő teljesíti azt.
Köszönjük szépen! Egész nyugodtan lehet még hozzászólni, akinek van esetleg mondani valója. Mindenkinek jó étvágyat kívánok! Fogyasszunk, beszélgessünk, legyünk együtt szeretettel a továbbiakban!
Jó. Persze, gyere.
Olyan a hangod, mint hogy szeretném beléteni, de
hát, nem.
Igen, nem, nincs lenni.